Krisztus feltámadása. Kálvin ige magyarázata Máté 28:1-7, Márk 16:1-7 és Lukács 24:1-8 terjedő ige szakaszokhoz. Asszonyok a sírnál. Most már megváltásunk záradékához jutottunk. Abból ered ugyanis az Istennel való megbékélésünkben való bizalom, hogy Krisztus a halál legyőzőjeként emelkedett fel a pokolokból, hogy megmutassa, hogy nála van az új élet hatalma. Ezért méltán mondja Pál 1 Korintus 15:14, hogy hiába való az evangélium, s hiába való az üdvösségben való reménykedés, ha nem tudjuk azt, hogy Krisztus feltámadta halottak közül. Mert így szereztetett meg végül nekünk az igazság, s nyílt meg előttünk az égbe vezető út, és szentesítetett végül a mi örökbefogadtatásunk, amikor Krisztus feltámadásával megmutatván lelkének hatalmát, beigazolta, hogy ő Isten fia. De ha másként tette is ő nyilvánvalóvá feltámadását, mint ahogyan testi értelmünk kívánná, annak a módnak, mely ő neki tetszett, mégis a legjobbnak kell előttünk feltűnni. Tanú nélkül lépett ki ő a sírból, hogy az üres hely legyen az első bizonyíték. Azután az angyalok révén akarta tudtukra adni az asszonyoknak, hogy ő él. Majd hamarosan megjelent ezeknek, s végül az apostoloknak, sőt, ezeknek többször is. Így lassanként vezette övéit felfogásukhoz mérten a teljesebb ismeretre. Hogy pedig az asszonyokkal kezdi, s nem csak megjelenik előttük, hanem az örömhírnek az apostolokkal való közlését is rájuk bízza, hogy mintegy tanítóik legyenek ezeknek, ezzel elsősorban megbüntette az apostolok bódultságát, akiket majdnem félholtan sújtott le a félelem, akkor, mikor az asszonyok serényen siettek a sírhoz, akik nem is kis jutalomban részesültek. Mert ha nem is volt hiba nélkül Krisztus megkenésének terve, mintha ő még halott volna, mindazáltal a gyengeségüket megbocsátván páratlan tisztességre méltatta őket, mikor egy kis időre rájuk bízza a férfiaktól elvett apostoli méltóságot. S így bizonyítékát adta annak, amit Pál mond, 1 Korintus 1:27, hogy tudnillik, akik bolondoknak és erőtleneknek állítatnak-e világon, azokat választja el, hogy megalázza a test elbizakodottságát. És csak is akkor leszünk helyesen elkészülve hitünk-e fejezetének megtanulására, ha letéve minden gőgöt, tanulékonyan vetjük alá magunkat az asszonyok bizonyságának. Nem mintha így szűk határok közé bezártan kellene megmaradni a hitünknek, hanem mivel az Úr engedelmességünk kipróbálása véget azt akarja, hogy együgyűek legyünk, mielőtt az ő titkainak teljesebb megismerésére bocsát oda bennünket. Ami a történetet illeti, Máté csak azt mondja, hogy két Mária jött oda, hogy megnézzék a sírt. Márk hozzájuk teszi harmadiknak Salomét, s azt mondja, drága keneteket vásárlának, hogy megkenjék őt. Lukács szavaiból pedig azt következtetjük, hogy nem ketten vagy hárman, hanem többen mentek oda. Tudjuk azonban, hogy szokásuk a szent íróknak, hogy csak egy-néhányat említenek fel a nagyobb számból. Valószínű az a gyanítás is, hogy Mária Magdaléna a másik kíséretében akár előre küldték, akár önként sietett előre, előbb érkezett a sírhoz, mint a többiek. És úgy látszik, Máté szavai azt jelzik, hogy ezek ketten azért jöttek, hogy megnézzék, mert csak is a látás alapján volt kétségtelen Krisztus megkenésének oka. Közben azonban elhallgatja a tervbevett szolgálat teljesítését. Mert az az egy volt a legfőbb szándéka, hogy a feltámadásról tegyen bizonyságot. Kérdés azonban, hogyan tetszhetett Istennek az asszonyok-e buzgalma, amely babonával volt keverve? Én azonban nem kétlem, hogy a halottak megkenésének szokását, amelyet az atyáktól örököltek, a maguk céljára vonatkoztatták, hogy a halál gyászában a jövő élet reménységéből merítsenek vigasztalást. Beismerem ugyan, hogy vétkeztek, mert elméjüket nem emelték rögtön arra a kijelentésre, amelyet mesterük szájából hallottak. De mivel megtartják az utolsó feltámadás általános alapját, bocsánatot nyer ama fogyatkozásuk, amely, mint mondják, méltán szeplősítette meg az egész cselekményt. Így Isten sokszor atyai elnézéssel fogadja a szentek szolgálatait, amelyek bocsánat nélkül nem csak tetszését nem nyernék meg, hanem méltán volnának gyalázattal és büntetéssel visszautasíthatók. Abban ragyog fel tehát Krisztus csodálatos jósága, hogy már élve, jóindulatulag és nyájasan megy eléjük az asszonyoknak, akik őt fonák módon a holtak között keresték. Ha pedig nem tűrte el, hogy ezek hiába jöjjenek az ő sírjához, akkor bizonyossággal kell állítanunk, hogy a legkevésbé sem fog csalódni, aki hittel vágyódik most ő utána. Mert a helyek távolsága nem gátolja a hívőket abban, hogy birtokukba vegyék őt, aki lelkének erejével betölti az eget és a földet. Márk első vers, mikor pedig elmúlt a szombat. Ugyanez a jelentése ennek, mint Máté következő szavainak, a szombat végén pedig a hét első napjára virradólag. Nem különben Lukács eme szavainak is, a hétnek első napján pedig. Mivel ugyanis tudjuk, hogy a zsidók az éjszaka első sötétségétől számították a napot, mindenki úgy értelmezi a helyet, hogy a szombat végén határozták el maguk közt az asszonyok a sír meglátogatását, hogy még hajnal előtt oda mennek. Két evangélista a hétnek első napját említi, amely a két hét között sorrendileg első. Hogy némelyek egynek fordították, ez sokakat megtévesztett a zsidó nyelven való járatlanságuk miatt. Mivel ugyanis a zsidó szó majd egyet, majd elsőt jelent, az evangélisták, mint sok más helyen is, követvén a zsidó szólamot, egyet mondtak. Én azonban, hogy a kétértelműség senkit meg ne tévesszen, világosabban fejeztem ki az ő szándékukat. A kenőcsök vásárlását illetőleg azonban némileg eltér Márk szavaitól Lukács elbeszélése, mert azt mondja, hogy visszatérvén a városba kenőcsöket készítettek. Azután, hogy a törvény parancsa szerint egy napon át nyugodtak, mielőtt útra keltek volna. De Márk, aki két különböző dolgot foglal össze egy szövegben, kevesebb pontossággal különbözteti meg az időket, mint Lukács. Ami ugyanis előbb történt, azt összeegyíti az elindulással. A lényeget illetőleg ugyan a legszebb összhangban vannak. Hogy tudnélik, a szent nyugalom eltöltése után még az éjszaka sötétjében indultak el, úgyhogy kora hajnalban értek a sírhoz. Újra emlékezetünkbe kell azonban idéznünk, amit föntebb mondtam, hogy a halottak megkenésének szokása, bár sok pogány néppel közös volt, csak is a zsidóknál volt törvényes használatban, akikre ezt az atyáik hagyták, hogy a feltámadás hitében gyakorolják magukat. Mert erre való tekintet nélkül balzsamozni be az értelmétől megfosztott holttestet, ízetlen és semmit mondó vigasztalás lett volna. Amint az egyiptomiakról is tudjuk, hogy Erészben aggodalmasan fáradoztak ugyan, de minden eredmény nélkül. Pedig Isten az élet képét jelenítette meg ezzel a szent jellel a zsidók előtt a halálban. Hogy reméljék, hogy ők új erőt nyernek majd rothadásból és forból. Továbbá, amint behatolt Krisztus feltámadása a maga illatával minden sírba, hogy életet leheljen a holtakba, úgy el is törölte ezeket a külső ceremóniákat. Tehát nem ő szorult támaszokra, hanem az asszonyok tudatlansága és oktalansága, akik nem voltak még tisztában azzal, hogy ő ment a romlástól. Márk harmadik vers. És mondják vala maguk között. Ezt a bizonytalanságot egyedül Márk adja elő. De, minthogy a másik két evangélista szerint az angyal hengerítette el a követ, könnyen következtethető, hogy zavarban és tervük felül bizonytalanságban voltak, míg az Úr keze nem nyitott utat előttük. Egyébként tanuljuk meg ebből, hogy buzgalmuktól elragadtatván megfontolás nélkül jöttek oda. Látták, hogy a sír kővel van lezárva, mely mindenkit gátol a bemenetben. Miért nem jutott ez otthon a nyugalomban eszükbe? Ha nem azért, mert a csodálattól és félelemtől megrendülten cserben hagyta őket józan eszük és emlékezetük. De mivel kegyes felbuzdulásukban vakoskodnak, Isten nem tudja be nekik ezt a hibát. Máté második vers. És imé nagy földindulás lőn. Dicsőségének jelenlétét többféle jellel mutatta ki az Úr, hogy még jobban tiszteletre indítsa a szent asszonyok szívét. Mivel ugyanis nem kis jelentőségű dolog volt tudni, hogy, amin üdvösségünk lényege is sarkallik, Isten fia győzelmet aratott a halál felett, meg kellett mindenféle kételynek szűnnie, hogy isteni fősége nyíltan és világosan álljon szemük előtt. Máté tehát azt mondja, földindulás lőn, amiben érzékelhető volt az említettem mennyei hatalom. És ennek a csodának fel kellett az asszonyokat ébresztenie, hogy ne gondoljanak már semmi emberi vagy földi dologra, hanem Istennek egy új és éppen nem várt művére irányítsák elméjüket. Az angyal ruházatán és alakján is, mint egy sugarak révén ömlött el az istenség fénye, hogy észrevegyék, hogy nem halandó ember az, aki emberi külsőbe öltözötten állott közelükben. Mert ha egyáltalán nem tartozik is Isten mérhetetlen dicsőségére a ragyogó világosság vagy a hófehér fény, sőt, ha helyesen akarjuk fontolóra venni, nem szabad semmiféle színről sem képzelődnünk, mégis külső jelekkel figyelmeztet az Úr közelségére, s gyengességünk mértéke szerint hív bennünket magához. Azt kell csak tudnunk, hogy jelenlétének látható jeleit azért tárja elénk, hogy őt, mint láthatatlant fogja fel elménk. Azért nyújtja nekünk testi formákban az ő lelki lényegének ízelítőjét, hogy a lényeget lelkileg keressük. Kétségtelen emellett, hogy a külső jelekhez valami benső erő volt kötve, hogy belevésse az asszonyok szívébe az istenség érzetét. Mert ha eleinte elámultak is, a szövegből mégis kitűnik majd, hogy neki bátorodván fokozatosan vezettettek, úgyhogy érezzék Isten kezének jelenlétét. Egyébként, ami három evangélistánk rövid összefoglalást akarván adni, mellőzik, amit János részletesebben beszél el a 20. részben, a 12. versig, ami, mint tudjuk, nem szokatlan jelenség náluk. Abban is eltérnek egymástól, hogy Máté és Márk csak egy angyalról tesz említést, János és Lukács pedig kettőről. De könnyen meg lehet ezt a látszólagos ellentmondást is oldani, mert tudjuk, mi gyakori lépten nyomor a Szentírásban a szinekdoké. Két angyalt láttak tehát, először Mária, azután a többi kísérő. De mivel különösen az egyik, a beszélő vonta magára figyelmüket, Máté és Márk megelégszik ennek a küldetésének felemlítésével. Tegyük még hozzá, hogy Máté eme szavaiban, hogy az angyal a kövön ült, hiszteron proteron van, vagy legalábbis figyelmen kívül marad a történet sorrendje, mert az angyal nem jelent meg rögtön, hanem csak akkor, mikor a dolog újdonsága és a csodálkozás bizonytalanságban és aggodalomban tartotta az asszonyokat. 4. vers. Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének. Megrémítette az Úr az őröket, mintha tüzes vasat nyomott volna a lelkismeretükre, mert akaratuk ellenére is kényszerítette őket, hogy érezzék az ő isteni erejét. Legalábbis arra jó volt a rémületük, hogy ne gúnyolják egész bátorsággal a hírt, melynek a feltámadásáról hamarosan el kellett terjednie. Mert ha nyelvüket nem restelték is áruba bocsátani, mégis akarták vagy sem, bensejükben igaznak kellett elismerniük, amit az emberek előtt szemtelenül tagadtak. Az is kétségtelen, hogy ahol szabadabban szólhattak, övéik körében bizalmasan megvallották, amit megvesztegetettségük miatt nyíltan hirdetni nem mertek. És meg kell jegyeznünk a különbséget a kétfajta félelem között, melyet Máté egymással összehasonlít. Az űrzavarhoz hozzászokott katonák megrémültek, és annyira elfogta őket a félelem, hogy szinte félholtan buktak fel. Az elesetteket azonban semmiféle erő sem támogatta. Hasonló volt az asszonyok félelme is, de a hamarosan bekövetkezett vigasztalás visszaadta majdnem szétfosztott bátorságukat, úgyhogy legalábbis valami jobbat kezdtek remélni. S csak ugyan természetes is, Isten fősége borzalmat és félelmet kelt különbség nélkül, a jókban is, a gonoszokban is, úgyhogy az ő arcától elnémul minden test. De mikor már megalázta és leigázta az Úr a maga választottait, hamarosan megenyhíti rémületüket, hogy félelmükben el ne csüggedjenek. Sőt, nem csak ezt teszi, hanem kegyelmének édességével meg is gyógyítja a rajtuk ütött sebet. A gonoszokat azonban, amint mondják, ijesztő félelemmel kábítja el, vagy lassú gyötrelmekben engedi őket senyvedni. Ami ugyanis ezeket a katonákat illeti, ők ugyan hasonlók voltak a holtakhoz, de komoly érzelem nélkül, mint ahogyan az eszüktől megfosztottak, megrettennek ugyan egy pillanatra, de egyszerre el is felejtik, hogy megijedtek. nem mintha teljesen elmúlt volna a félelem emléke, hanem mivel elmosódott az isteni erőnek az az élő és hatékony roma, amelynek engedni voltak kénytelenek. Különösen meg kell azonban jegyeznünk, hogy bár épp úgy megrettentek, mint az asszonyok, ők nem kaptak olyan orvosságot, amely félelmüket enyhítette volna. Egyedül az asszonyoknak mondta ugyanis az angyal, ne féljetek. Örömük és biztonságuk okát Krisztus feltámadásában tárta eléjük. Lukácsnál hozzá van téve a feddés is, hogy a holtak között keresik az élőt. Éppen mintha a fülüket ráncigálná meg az angyal, hogy többé ne kábuljanak el kétségbeesésükben. 7. vers. És menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak. Rendkívüli tisztel díszíti fel itt Isten az angyal által az asszonyokat, mert üdvösségünk legfontosabb fejezetének maguk az apostolok előtt való közzétevését rájuk bízza. Márknál kifejezetten arra kapnak parancsot, hogy vigyék meg a hírt Péternek. Nem mintha akkor ő méltóságban kitűnt volna, hanem mivel különleges vigasztalásra szorult az ő rút elpártolása, hogy megtudja, miszerint nem tagadja ki őt Krisztus, bár oly szégyenletes és bűnös módon bukott is el. Ő volt már a sírnál, lásd János 20, 6. vers, és látta Krisztus feltámadásának nyomait, de Isten megtagadta tőle azt a kitüntetést, amire kevéssel utóbb méltatta az asszonyokat, hogy az angyal szájából hallja, Krisztus feltámadt, s ebből határozottan kitűnik, mekkora kábaságban szenvedett ő még, hogy rettegve tért ismét vissza a rejtek helyére, mintha semmit sem látott volna, bár Mária sírva ült ott a sírnál. Kétségtelen ennél fogva, hogy ez és társnői elnyerték az angyal látásában türelmük jutalmát. Hogy a tanítványokat Galileába idézte az angyal, ez szerintem azért történt, hogy Krisztus többeknek jelenjék meg. Tudjuk ugyanis, hogy több ideig tartózkodott ő Galileában. S övének is több időt akart adni, hogy magányukban lassanként keljenek bátorságra. Azután a helyek megszokottsága is támogatta őket, hogy biztosabban felismerjék mesterüket. Mindenképpen meg kellett ugyanis bizonyosodniuk, hogy semmi se hiányozzék a hit bizonyosságára. Ímé megmondottam néktek. Ezzel a szólásmóddal erősíti az angyal, hogy igaz, amit mondott. Ezt pedig nem önmagától hozza fel, mintha ő volna a kitalálója, hanem Krisztus ígéretét támogatja. Ezért idézi Márk magának Krisztusnak szavait emlékezetünkbe. Lukács tovább fűzi a beszédet, hogy tudnilik figyelmeztette Krisztus a tanítványait, hogy neki meg kell feszítetnie, stb. De ugyanabban az értelemben, mert a halálát előre megmondta a feltámadásával együtt. Hozzá van ott téve, hogy megemlékeztek az Úr beszédéről. S ez arra tanít bennünket, hogy bármi gyenge előhaladást tettek is Krisztus tanításában, ez mégsem ment náluk veszendőbe, hanem csak el volt nyomva, míg kellő időben csirát nem hajtott. Következik Máté 28, 8-tól 10-ig, Márk 16, 8-tól 11-ig, Lukács 24, 9-től 12-ig terjedő igeversek magyarázata. Máté 8. És gyorsan eltávozván. Mellőzi a három evangélista Jánosnak Mária Magdalénáról szóló elbeszélését, hogy tudnilik ő még mielőtt az angyalokat meglátta volna, visszament a városba, és siránkozva panaszkodott arról, hogy Krisztus testét ellopták. Itt csak a városba való második visszatéréséről van szó, amikor ő és más kísérői hírül adták az apostoloknak, hogy Krisztus feltámadott, amit az angyal szavából és bizonyságtevéséből, valamint saját látásukból is tudtak. Azután, mielőtt még Krisztus mutatkozott volna, már a tanítványokhoz futottak, ahogyan az angyal megparancsolta nekik. Útközben következett be a második megnyugtatás, hogy annál nagyobb bizonyossággal állíthassák az Úr feltámadását. Azt mondja Máté, félelemmel és nagy örvendezéssel futnak vala. S e szavakon azt érti, hogy felvidultak ugyanaz angyal mondásán, de egyben a félelem is elfogta őket, úgyhogy vidámság és aggodalom közt hányódtak. Néha ugyanis úgy elfogják az ellentétes indulatok a hívők szívét, s egymást felváltva nyugtalanítják, míg végül a Szentlélek békéje nem hozza őket nyugodt állapotba. Mert ha erős lett volna a hitük, akkor ez legyűrvén a félelmet, teljesen megnyugtatta volna őket. Így azonban az örömmel vegyült félelem azt mutatja, hogy még nem nyugodtak meg kellően az angyal bizonyságán. Itt azonban kiváló bizonyítékát adta Krisztus az ő könyörületességének. Azzal, hogy bár így kétségeskedtek és rettegtek, mégis eléjük siet, hogy a meglevő kétségüket megszüntesse. Némileg azonban eltérnek Márk ama szavai, hogy félelem és álmélkodás fogta el őket, úgyhogy a félelemtől elkábultak. Ezt azonban nem oly nehéz megoldani. Mert ha szándékuk volt is az angyalnak engedelmeskedni, mégsem volt meg rá a képességük, ha maga az Úr nem törte volna meg hallgatásukat. Látszólag azonban nagyobb az ellentmondás abban, ami következik. Márk ugyanis nem azt mondja, hogy Jézus eléjük ment, hanem csak Mária Magdalénának jelent meg kora reggel. Lukács pedig teljesen hallgat erről a jelenésről. Ezt a mellőzést azonban, mivel éppen nem szokatlan az evangelistáknál, nem kell fonák dolognak tartanunk. Ami a Márk és Máté szavai közt levő eltérést illeti, lehetséges, hogy Magdaléna előbb részesült ebben a nagy jóban, mint a többiek. Vagy hogy szinekdoké révén valamennyire kiterjeszti Máté, ami csak egyre vonatkozott tulajdonképpen. Valószínűbb azonban, hogy Márk azért említi meg csak Magdalénát, mert ő pillantotta meg először és különös módon a többiek előtt Krisztust, kísérői pedig a maguk rendje szerint látták meg. Ezért tulajdonítja ezt Máté közösen valamennyiüknek. Az pedig csodálatos bizonyítéka volt a jóságának, hogy egy nyomorúságos asszony előtt nyilvánította meg Krisztus az ő mennyei dicsőségét, aki 7 ördögtől volt megszállva, s az új és örök élet világosságát napfényre akarván hozni, ott kezdte a dolgot, ahol emberi felfogás szerint nincsen más, mint csak megvetni és szégyelni való. Ezzel a bizonysággal azonban tanúságot tett Krisztus arról, hogy mi bőségesen szokott bennünket kegyelmével megajándékozni, ha azt már kimutatta velünk szemben, s egyúttal teljesen megtörte a test gőgösségét. 9. vers. Megragadták az ő lábait. Mint nem egyeznék ez a hely János ama szavaival, hol azt mondja, 20. rész, 17. vers, Krisztus megtiltotta Máriának, hogy őt illesse. Ezeket azonban könnyű összeegyeztetni, amennyiben az Úr látván, hogy Mária nagyon is igyekszik átölelni és megcsukolni a lábát, őt távol tartja magától. Mert rendre kellett utasítania a babonát, s meg kellett mutatni a feltámadás célját, amelytől részint a földi durva indulat, részint az oktalan felbuzdulás tartotta vissza Máriát. Az első találkozáskor azonban azért engedte meg az Úr a lábát megérinteni, hogy semmi se hiányozzék a bizonyosságból. Rögtön hozzáteszi tehát Máté, hogy leborulva tisztelték őt, ami a kétségtelen tudásnak volt jele. 10. vers. Akkor mondanékik Jézus. Következtetésünk szerint bűnös volt ez a félelem, amelytől ismét megszabadítja őket Krisztus. Mert ha a csodálatból eredt is, mégis ellentétben állott a nyugodt bizakodással. Hogy tehát felemelkedjenek Krisztushoz, a halál legyőzőjéhez, arra kapnak parancsot, hogy vidám lélekkel legyenek. Ugyane szavak azonban arra is megtanítanak bennünket, hogy csak akkor jövünk tisztába igazán az Úr feltámadásával, ha a bizalomra kelve azzal merünk dicsekedni, hogy az ő életének részeseivé lettünk. Kétségtelenül annyira kell hitünknek előhaladnia, hogy a félelem erőt ne vegyen rajta. Továbbá Krisztus, mikor azt parancsolja nekik, hogy adjanak hírt a tanítványainak, e küldetéssel ismét összegyűjtötte szétszóratásából és felemelte romlottságából az egyházat. Mert amint manapság, különösen a feltámadás hite éltet bennünket, úgy akkor is ennek kellett visszaállítani az apostolok számára az életet, amelyből kiestek. Meg kell itt is jegyeznünk Krisztus hihetetlen ember szeretetét, hogy az atya fiai névre méltatja azokat a szökevényeket, akik őt csúful elhagyták. Kétségtelen is, hogy szándékosan akarta-e nyájas megszólítással enyhíteni azt a fájdalmat, melyről tudta, hogy súlyosan gyötri őket. Mivel azonban nem csak az apostolokat értette az atyafiak néven, tudjuk meg, hogy Krisztus parancsából úgy vitetett el ez a híradás, hogy azután ránk származzék át. Nem szabad tehát hidegen hallgatnunk a feltámadás történetét, mert a testvéri kapcsolat jogán a tulajdonos szájával hív bennünket Krisztus nyájasan a feltámadás gyümölcsének elfogadására, hogy egyes magyarázók Krisztus rokonait értik az atyám fiai szón, ezek tévedését keletinél jobban megcáfolja a szöveg, mert János világosan azt mondja, hogy Mária elment a tanítványokhoz. Lukásnál pedig az következik, hogy elmentek az asszonyok az apostolokhoz. Egyetért velük Márk is, amikor azt írja, hogy Mária elment és megjelenti ezeket a kisergő tanítványoknak. Márk, 11. vers. Azok pedig mikor hallották. Márk csak magának Máriának a tanúság tevéséről szól. Én azonban meg vagyok róla győződve, hogy valamennyien közösen hozták meg Krisztus parancsait. Sőt, ez a hely még jobban támogatja a föntebbi mondásomat, hogy semmi eltérés sincs az evangélisták között, mikor az egyik különösen Mária Magdalénának tulajdonítja, ami a mások szerint valamennyire tartozik, bár nem egyforma mértékben. A tanítványokat azonban rút korlátoltság nyűgözte le, hogy nem idézték emlékezetükbe, miszerint beteljesedett, amit többször hallottak mesterüktől. Ha valami soha nem hallott dolgot beszéltek volna el az asszonyok, akkor méltán jártak volna el, hogy így hihetetlen dologban nem adtak rögtön hitelt a beszédüknek. Így azonban túlságosan ostobáknak kellett lenniük, hogy azt a dolgot, melyet Isten fia annyiszor megígért és erősített, mesének vagy álomnak tartják, mikor szemtanúk beszélik el a beteljesültét. Tegyük még hozzá, hogy mivel a tulajdon hitetlenségük fosztotta meg őket a helyes belátástól, nem csak megvetik az igazság világosságát, hanem szinte balgasságként utasítják vissza, mint Lukács mondja. Kitűnik ebből, hogy annyira hatalmában voltak a kísértésnek, hogy Krisztus szavainak íze majdnem egészen kiveszett a lelkükből. Lukács 12. vers. Péter azonban felkelvén. Szerintem kétségtelen, hogy Lukács megfordította itt a történet sorrendjét, amint ez János szavaiból könnyen kivehető. S nézetem szerint az elfuta ige igen helyesen tehető bevégzett múltba. Hiszen a Szentírásban csak közepes jártassággal bíró emberek is tudják, mi szokásuk a zsidóknak később adni elő azt, amit a maga helyén mellőztek. S még jobban kiemeli Lukács az apostolok keménységét azzal a körülménnyel, hogy megbetették az asszonyok szavait. Bár Péter már üresen látta a sírt, s a feltámadás nyilvánvaló jele csodálatba ejtette.